Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, turizmus világrasztó és Dávid van itt a stúdióban, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója. Hírek pénzről, foglalásról, utazásról, költségekről, túlturizmusról, honnan induljunk, tengeren túl?
Menjünk tengeren túlra, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Egy érdekes dinamikát hoztam, ugye három témánk lesz, és az első téma, amivel foglalkozni szeretnék, ez a New York-i rövidtávú lakás vagy ingatlan kiadás, ugye mondjuk úgy, hogy Airbnb jelenség. Ugye emlékszünk rá, hogyha visszagondolunk, Magyarországon is szó volt róla, és történtek szabályozási módosítások annak érdekében, hogy a szállodapiac és ugye a helyi környezete az itt élő embereknek valamilyen szinten rendszerbe legyen helyezve. Amikor megjelent az Airbnb, az egy nagyon jó megoldás volt, úgymond a Zimmer Ferinek a modernkori verziója, ezt sokszor említették így. Én inkább azt mondtam rá mindig, hogy egy zseniális ingatlan hasznosítási forma. Nagyon sok ember, aki eddig nem is tekintett vagyonelemként vagy hozamtermelő eszközként az ingatlanjára, tudott hozamot produkálni rajta. Ezáltal fejlesztette az önmaga egzisztenciáját, és fejlesztette a városi adóbevételeknek a volumenét, mert valamilyen formában azért mindig kellett ezután adózni. Viszont vannak olyan területek a világban, és itt említjük ugye New Yorkot, a nagy almát, ahol teljesen más elvek alapján kell struktúrálni a piacot. Aki volt már New Yorkban, az tudja, hogy egy akkora káoszról beszélünk, ami még fogyasztóként is nehezen befogadható az első pár napban. Szabályozási szinten, meg rendezési szinten, önkormányzati szinten meg egy hihetetlen feladat lehet, hogy például egy Manhattan területnyi földrészen 10 millió ember mozog és él, és ott szabályozni azt, hogy akkor melyik kislakás, melyik stúdió, melyik ilyen townhouse-ban van kiadva egy szoba, vagy akár az egész ingatlan, ott hány napot töltöttek, mennyit fizettek érte, ezután mennyi adót kéne, milyen szabályozásnak felelnek meg, milyennek nem, ellenőrzés, nem ellenőrzés. És ugye ebből jött az, hogy mivel egy átláthatatlan, óriási masszáról beszélünk, ami sok esetben torzította az ottani szállodapiacnak a működését.
Sértette.
Ezért próbáltam úgy fogalmazni, hogy egy kicsit szofisztikáltabb. Szeptember 5-én életbe léptették az Airbnb-re vonatkozó új szabályozást, ami amúgy egy teljesen józan és racionális dolog, legyen engedélyed, és tartsd be a szabályokat, amit ellenőrizni fogunk, és adóz utána. Tehát most nem azt mondták, hogy akkor emeld meg egy méterre az ingatlant, és pörgesd egy kacsalában, tehát nem erről van szó, hanem, hogy igen, hogyha pénzt szeretnél ezzel keresni, ugyanúgy, ahogy bevezették a világon már nagyon sok helyen az ingatlan adót, az ingatlan hasznosítási járulékot, és sok mindent, itt ezzel a hozamtermelő eszközzel te pénzt keresel, ezután fizesd be, amit be kell fizetni. Az iparági szakértők, és mondjuk ideértve és nem ideértve, a CBRE-t, ami egy óriási kutató, nemzetközi kutatócég, azt mondják, hogy a szálloda kínálatot befolyásolni fogja, és a szállodai árazás befolyásolni fogja az, hogy akár 70%-kal is csökkenhet a New York-i Airbnb-knek a száma, ugyanis a kicsik, és akik nem dolgoztak még hasonló gazdasági környezetben, vagy szabályozási környezetben, nem fogják tudni ezeket a feltételeket teljesíteni, ezáltal kiszállnak, és akik kiszálltak, azoknak a helyén ugye nem lesz egyik pillanatra a másikra kétszer annyi szálloda New Yorkba, azoknak a helyén, ahogy régen, az ünnepnapokon, a kiemelt időszakokban az átlagár meg fog nőni. Ez kinek rossz? Ez a fogyasztónak lesz nagyon rossz.
Jó, de ez eddig lehetne elmélet, de most itt pörgetted a telefonodat, és mutatod, hogy milyen koncert lesz?
A Liszt Fesztivál, Liszt nemzetközi zongoraversenyt szervezzük a New York-i Carnegie Hall-ban. György Ádám zongoraművész, mint alapító, én pedig ugye, mint jó barát és üzleti partner segítek neki abban, hogy ennek a zenei fesztiválnak még nagyobb hírét vigyük a világban. Ez ugye azt vetíti el, hogy nekem ott is kellene lennem, és az előző 8-10 évben én minden évben nagyon nagy áldásnak tartom, de minden évben mehettem, nem is egyszer New Yorkba hasonló programok miatt, és most nézegettem a szállás kínálatot, meg ugye a repjegyeket.
Ez szóval azért mondom, hogy ez nem elmélet, ez most
ez
már...
Nem, ez október ez elejéről van szó, tehát mondjuk október első másfél-két hetéről van szó, és a legolcsóbb Airbnb szállás, amit találtam azon a környéken, ahol régen is megszálltam mondjuk, akkor 150-180 dolláros átlagáron, és nem 360-as dollárral, hanem mondjuk 250-es dollárral forinthoz képest, az most nagyjából olyan 100 000, 120 000, 130 000, 150 000 forintnyi dollárba kerül éjszakánként, ami alaphangon 2-3-szoros növekedés. És megnéztük ugye itt az adás előtt a szállodákat, hogy azért legyen egy viszontási alapunk. Hát az egycsillagos, mi motelnek sem nevezném, tehát ágy, két éjszakára az kerül 300 dollárba, mehetten külterület, úgymond külterületén, tehát a távol eső helyszíneken. Azért azt megjegyezném, hogy ez a régi 150-180 dolláros átlagár, az az Upper East Side egyik részén, vagy az Upper West Side másik részén, vagy a Downtown részen volt, ami kiemelt területek ugye New Yorkon belül is. Könnyen használható ugye kötött pályás közlekedési hálózattal. Ez nagyon fontos. Tehát New Yorkban, hogyha nem a subwayhez közel laksz, akkor napi 15-20 kilométert sétálsz, mert egyszerűen
nagyon... Ami jó a szívnek.
Ami jó a szívnek, és tényleg az ember fittebb utána, de azért nem baj az, hogyha nem minden nap egy fél maraton sétál le. De összegezve az egész jelenséget, és átvezetve egy picit a másik két témára a beszélgetést, meg fogjuk látni azt, és a CBRE-t azért hoztam ide, mert a CBRE szerint ez nem fogja jelentősen, ez a szabályozás nem fogja jelentősen befolyásolni sem az Airbnb-k számát, sem pedig a szállodai árazási politikát, vagy árazási metódusokat. Azzal érvelnek, hogy nagyon sokan meg fogják oldani, hogy megtalálják a kiskapukat, vagy éppenséggel az Airbnb, aki azt ígéri, hogy ennek a szabályozásnak a hatására, akinek nincs engedélye, ezt ő monitorozza, és letiltja a naptárnak azon időszakait, amikor nem rendelkeznek ugye a megfelelő jogosultságokkal. Ez sok szakértő úgy gondolja, hogy ez nem fog megtörténni.
Nagyon, az árak meg megemelkedtek. Most ők mondhatnak akármit, de most amit
igen, ez egy
begoogliztál, azért az nem ezt mutatja. Tehát magyarul duplájára emelkedtek az árak.
Olyan jelenséget képzelek én el, hogy az elején behúzzák a kéziféket, vagy mint amikor tudod, bejött a 680 forintos benzinára 450-hez képest, 420-hoz képest, 480-hoz képest, és az emberek kevesebbet tankoltak.
Egy darabig. Volt még a garázsba két kanna
benzin,
meg
rájöttek arra, hogy nem is kell 680-ért adni.
De aztán fogyott egyébként 15-20%-a csökkent az üzemanyag.
Így van, de hogy ahogy az én a megítélésről beszélek, és a dinamikájáról.
Jó, hogy sok, mi kevés.
Tehát nem kell 680-ért adni, tudjuk adni azt, mi 630-ért is. Nem kell annyira visszavenni az autós közlekedésünket, egy picivel azért mehetünk még ennél többet, és megtaláljuk azokat a...
Húzd meg, erezd meg
kiskapukat, amivel ez a piac életben fog maradni, és az én véleményem, és ez egy szubjektív szakmai vélemény, az én véleményem az, hogy a világnak az ilyen jellegű fejlődését te nem foghatod vissza. Mondok egy ellenpéldát, Dubaj. Dubajban úgy árulják az ingatlanokat, ugye mi is most céges szinten hamarosan kilépünk az emirátusokbeli piacra, nagyon sok dolgot vizsgálunk és látunk, úgy árulják az ingatlanokat, 3 éves, 5 éves, 0%-os kamat, vagy 3,5%-os kamat környezetben, de már Airbnb-n vagy egyéb rövidtávú foglaló oldalon ők adják ki. Tehát én oda viszek 10% előleget, folyamatosan havi szinten, negyedéves, féléves szinten különböző plenekbe lehet választani, fizettem az ingatlannak a törlesztőjét, de ők már helyi üzemeltetővel hozamot termelnek arra az ingatlanra, azért, hogy neked ez a beruházás megérje, és te adót termeljél, meg ügyfeleket termeljél, turistákat termeljél a városnak. Két teljesen különböző dinamikáról beszélünk. Az egyik felfele jön, a másik pedig megtelt, és valahogy lejjebb kéne vinni a látogatószámot, és itt kötünk át Marokkóra, ahol 2023-ben eddig a 2022-es évhez képest több mint 90%-kal nőtt az oda látogató turistáknak a száma.
Augusztusig.
Ugye erről beszélgettünk az adás előtt, ez olyan, hogy becsuknánk a szemünket, és holnap kétszer annyian lennének Budapesten a turisták. Azért ez egy elég nagy gyomros lenne mindenkinek, a szolgáltatóknak is, az infrastruktúrának, a hulladékgazdálkodásnak.
Túlturizmus.
És túlturizmus, kössük ide. Marokkóba kétszer annyian mennek, Velencébe bevezették az 5 eurós turisztikai adót, hogyha belépsz a városba, 5 eurót csengetsz. ott vagy egy 6 fős társasággal, 10 fős társasággal, hoppá, az már 50 euró, és te csak bementél oda. Mit tudnak ebből ugye generálni? Marokkó valószínűleg a túlturizmus jelenségből, megnézhetjük azt, hogy ez most a túlturizmus mit jelent náluk. Tehát a tavalyi évhez képest
oda
túlturizmus.
Még, vagy nem fél, igen.
Vagy eddig mentek kevesen. Mondtad, igen. Ugye? Tehát Szaúdiba több 1000%-os növekedést várnak, mert rengeteg hely van, és senki nem ment oda 5 évvel ezelőtt, mert nem lehetett. Most ugye arra építik az infrastruktúrát, minél több turista érkezzen, nem véletlenül csak Neomba 5 millió lakost várnak, abban nincsenek benne a turisták. Riádban 3-szorosára építik a várost, és olyan turisztikai térségeket építenek most ki, mint régen 10-15 évvel ezelőtt Dubaj, ahogy kezdte ugye a Kispálma, Nagypálma és egyéb területeknek a fejlesztését. Tehát a viszonyítási alap a kérdés, hogy Marokkóban eddig az a turista szám az minek számított. És ugye azért hoztuk példának, mert ennek ellenére most ugye van egy eléggé borús jövőkép. Megnézzük, hogy mihez képest borús, mert ugye Törökországban több mint 2000 áldozat, borzasztó jelenségek, viszont megnézzük, nem is olyan rég Törökországban volt hasonló földrengés, Kanári-szigeteknek az egyik szigetnek a fele leégett, Kanadának óriási területe leégett, Ausztráliának óriási területe leégett, Görög-szigeteknek óriási területe leégett, tehát nem akarom ismételni önmagamat most már többször, de fel kell készülnünk arra, hogy a klímaváltozás, amiről ugye már gyerekkorom óta hallunk, tehát hogy én ugye 33 éves vagyok, 5 éves korom óta biztos, tehát amióta emlékeim vannak, már ismerem azt a kifejezést, hogy klímaváltozás, az elkezdte befolyásolni a turisztikai piacokat. Hogy mész oda egy olyan országban ingatlant fejleszteni, nagyon nagy értékű ingatlant, ahol benne van az esélye annak, hogy egy 6-os, 8-as, 9-es erősségű földrengés akár, úgymond az egész üzleti tervedet és mindent keresztbe tud húzni. Ezek nagyon, nagyon súlyos és nagyon égető kérdések. Ugye jelenleg is zajlanak olyan turisztikai konferenciák, olyan turisztikai egyeztetések, amik a fenntarthatóság, ugye a klímapolitikai céloknak való megfelelés, a reziliensi változásnak a képességét tárgyalják. Volt egy nagyon jó mondás az egyik ilyen konferencián, hogy látjuk, érezzük már a klímaváltozás hatását, mégis a fogyasztást akarjuk maximalizálni. És hogyha ezt végig gondoljuk, biztos, hogy ennek lesznek olyan következmények, hogy mindig arra koncentrálunk, hogy többet és többet és többet fogyasszanak az emberek, az elvezet a túlturizmusig, ahol jön egy olyan időszak, amikor lefele kell majd befolyásolnunk a piacot, ami meg sok esetben recesszióhoz, mini recesszióhoz, vagy alszektorális válsághoz vezethez, ahol megint olyan beruházásokat hajtasz végre, ami nem a fenntarthatósági céllal jön létre. Tehát az egész világgazdaság is áttérve egy picit a kártyás költésekre, meg a költések volumenére, hogy ez az utolsó példánk, amit ide hoztunk. Maga az emberi kultúrának kell valamilyen szinten megváltoznia ahhoz, hogy tényleg beszélhessünk arról, hogy 20-30-50 éves fejlesztési tervek, mert látszik az, hogy 2019-hez képest, és itt jön egy nagyon jó példa, ugye Marokkóban egy év alatt duplázódott meg a kereslet, a világszintű dinamikáknál, ugye arról beszélgetünk, hogy idén már meghaladhatjuk a 19-es számokat. Ezt el lehet mondani, hogy 2023-ban a világ sok jelentős turisztikai destinációja meghaladta már bőven a 19-es számokat, mind keresleti oldalon, mind költési volumenben. Ez azt jelenti, hogy a COVID egy olyan plusz drivert adott az utazásoknak, amivel azt a két és fél évet, ami kiesésként ugye ott lebeg mögöttünk, vagy jelentkezett, azt most akár kevesebb, mint 2 év alatt, tehát a normális időszakról beszélünk, vissza is tudjuk termelni, és az a kérdés, hogy ezeket az extra profitot, vagy ezt az extra bevételt hogyan tudjuk arányosítani az akkori veszteségünkhöz. Mert hogyha a kettő között még mindig marad elkölthető összeg, abból lehetne igazán támogatni az olyan jellegű tevékenységeket, mint hogy katasztrófa megelőzés, vagy úgy kiépíteni azokat a turisztikai övezeteket, hogy ne tudja egy ilyen jellegű természeti katasztrófa jelentősen tönkretenni, vagy befolyásolni a dolgokat. Volt egy tök jó kezdeményezés, olvastam ebben a cikkben, hogy egy német utazási iroda, utazás szervező 50 ezer eurót ajánlott föl a marokkói károsultaknak, ami egy nagyon szép dolog, de egymás között őszintén az az 50 ezer euró, annak a cégnek valószínűleg egy sokkal jelentősebb történet, mint a marokkói társadalomnak. Tehát, hogy az egy úgymond elenyésző dolog. Viszont más, tehát azért mondtam, hogy pozitív példa, mert más nagy szervezetnél, Air France, British Airways, ugyanúgy indítja a járatait, és annyi kedvezményt ad az odautazóknak, hogy ingyenesen átbukkolhatják a szeptember 24-ig induló járatokat más dátumra. De amúgy más a világpiacról, tehát globális piaci szereplők közül vállalt felelősséget ezért, vagy támogatja, vagy segíti. Nem működhet tovább úgy a turisztikai világpiac, hogy mindenki csak kivenni akar belőle. Mert ugye ez látszik. Oda küldjük a turistát, elvesszük tőle az
történt, amit tőle, és azt néztem, hogy milyen érdekes, hogy mit, ha mi sem történt volna. Igen, tehát mennek a repülők, mindenki megnyugtatja az utasokat, tájékoztatunk benneteket, hakad, átfogad, igen. És tehát milyen gyorsan visszaáll, a sérülékeny burok, ez milyen hamar regenerálja magát. Hát és jó vagy, nem mindenki döntse el maga, de igen, lehet tűzvész, lehet földrengés, tájfun, bármi, percek alatt rendeződik a helyzet, persze nem, mert ezrek pusztulnak el és nyomorodnak meg, de ettől függetlenül a turizmus abban a pillanatban szinte visszapattan és visszáll, inkább ez az, ami engem érdekel.
És egy nagyon nagy kérdője, hogy miért? Mert a fogyasztás nem állhat meg.
Mert carpe diem, és amit mondtál, ez a Covid, ez mindenképpen erre rátette egy lapáttal, lám ilyen is lehet, hogy nem lehet utazni, akkor viszont utazunk, hogy ez a hype, ez a lendület, ez a hullám még meddig befolyásolja a fogyasztást, ezt a túlfogyasztást, ez is egy nagyon érdekes kérdés.
Tudod, mi fogja még befolyásolni a túlfogyasztást? Nem tudom, láttad, de a Spirit Airlines, én többször utaztam Amerikában, ez az ottani fapados légit, vagy diszkont légitársaság, olyan üléseket fejlesztetett egy céggel, és be is mutatta, amin félig állsz. Tehát olyan pici a hely, hogy olyan szögben kell ülnöd, ami félig egy álló pozíció, és ez a 3 órán belüli utaknál elvileg ilyenekkel
fogja fejleszteni. Hát ez már évtizedek óta mondják ezt, az álló helyet a repülőkön.
17%-kal fog nőni az utas befogadó képessége.
Hát tudod, ez nem a galériás lakás, hogy lehet a tetőtérben is lakni, csak ne egyenes
eskény. Jó, persze, csak ez mit fog előidézni? Ez megint azt fogja előidézni, hogy azok a lokációk, ahol már így is túl turizmus van a diszkont légitársaságok
miatt. Pénzért még többen tudnak menni.
Így van. Én azt gondolom és azt vallom, hogy a kifejezetten minőségi szolgáltatást igenis drágán kell adni, és pontosan ezért nyílik az olló, mert egyre olcsóbban adjuk a közepesen jó szolgáltatást is. Ergo az arányszám az valahogy nem fog kijönni, és azok a szolgáltatók, akik mondjuk 5-ször annyit fektettek az ő infrastruktúrájukba, ők nem tudnak mit csinálni, egyszerűen csak emelni tudják az áraikat, mert összekeveredik a két fogyasztói élmény, és a végén nem jön ki a matek. Az az 5-szörös megtérülés befektetéshez viszonyítva nem fog kijönni, az csökkenni fog 2-re, nagyon közelíteni fog az alacsony befektetési.
Akkor meg minek?
Akkor meg minek? Vagyis, hogy minek, meg hogyan? Egy. Tehát, hogy nem fog tudni megtérülni, és ezt senki nem fogja felülfinanszírozni.
Magyarok, Erste 25 milliárd csak egy percben, ugye ennyit költöttünk kártyáról, ez egy nagyon nagy összeg külföldön, ugye 3 desztinációt vizsgáltak.
40%-kal nőtt ez az összeg a tavalyi évhez.
Ez mindenki gondolkozzon, hogy most több pénzt költöttünk, szórtunk el külföldön, vagy pedig ennyire divatba jött a kártyás fizetés.
Vagy megváltozott az infrastruktúra, és amit beszéltünk is, hogy akár az olyan határvonalakon, ahol eddig meg kellett állni, és mondjuk ha már megálltam megmutatni ugye az útlevelemet, és meg kellett mutatnom még egyéb dolgokat, akkor megálltam pénzt váltani is, ugye egyben letudtam ezt. Most, hogy nem kell megállni, így lehet, hogy odaérek a úti célomhoz, és akkor megkérdezem a másikat, figyelj, te váltottál?
Na, meg most már sem. Euró van a horvátoknál is, tehát mondjuk ott már nem kell, tehát így van, tehát a kártyáddal egyszerűbben jártál.
Igen, ez egy érdekes kérdés. Milyen árfolyamon, hogyan, hányszor?
Szerintem sokan váltottak most, tehát pont az árfolyam ingadozás miatt, meg a váltási költségek, meg a sok minden miatt, kiszámíthatatlanság miatt egyre többen jönnek rá, hogy a kártyával a legolcsóbb.
Én folyamatosan elszenvedtem azt a saját hibát, hogy amikor mentem Székelyföldre, megálltam ugye a magyar-román határon, és majd váltok pénzt. A következőnél majd váltok pénzt, és amikor odaértem, és ugye az őstermelőknél te nem nagyon tudsz fizetni kártyával, akkor így kinyitottam a zsebemet, és hoppá, lehet, hogy váltani kellett volna a határnál pénzt. Tehát ezért mondom azt, hogy az infrastruktúra nagyon sokban befolyásolja ezt, mert valószínűleg nekem is többszöröse lenne a kártyás költésem mondjuk Székelyföldön is, ha tudnék kártyával fizetni. De mivel azok a dolgok, amiket én onnan szoktam hozni, például Korondon a kerámia készítőktől, ott nem tudsz kártyával fizetni.
És ugyanígy van ez a Medvénél is, ott sem tudsz kártyával
fizetni. Ott nem.
Rasztavics Dávid, Digitális Turizmus ZRT. Köszönöm szépen.